Szeretteim, igehirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban olvasható. A 11. fejezetből olvasom a 47. verset, és a következő verseket, az 52. lesz az utolsó. Tehát János 11:47-től. Összehívták a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak: mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelet tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. De egyikük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik: ti nem tudtok semmit, még arra sem gondoltok, jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródó gyermekeit egybe gyűjtse. Féreim, a Szentírás nagy igéi közé tartozik ez, amit olvastam, sőt, mondhatjuk, a legnagyobbak közé tartozik. Egy ember meghal a népért, és nem pusztul el az egész nép. A Szentlélek zsenialitásához tartozik szerintem a kontrasztos megjelenítés. Ezt a csodálatos isteni igazságot, hogy egy meghal mindenekért, ezt nem apostol mondja, hanem egy gyilkos szívű, egy tisztátalan beszédű főpap. Megrendít ez a kontraszt, hogy a legnagyobb igazságot a igazság leggonoszabb ellensége mondja el. Ha János mondaná, vagy Pál mondaná el áhítatos, imádságos megrendüléssel, hogy egy meghalt mindenkiért, az is igaz lenne, de mennyire más az, hogy még egy ilyen gonosz főpap is, egy ilyen önző, hatalomra éhes ember, egy ilyen tisztátalan ember mondja el a legtisztább, a legszentebb igazságot. Ez a kontrasztos előadás szerintem a Biblia zseniális vonásainak egyike, mert ez nem egyedülálló eset, csak úgy utalok arra, hogy a másik legnagyobb mondatot Pilátus mondta: ecce homo, íme az ember. Ez ember, ilyen az ember, ez igazán ember. Vagy a kivégző osztag parancsnoka, a római százados, amikor látja Jézus meghalni, azt mondja, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Nem megrendítő az, hogy a legszentebb, a legnagyobb hitvallások pogány szívből, gonosz, tisztátalan szívből jönnek. Mondom, engem áhítattal, megrendüléssel tölt el az, hogy ilyen zseniálisan közli velünk a Szentlélek a Biblia végső nagy igazságait. És hát mondom, ezek között nem utolsó Kajafásnak ez a szava, amiben azt lehet mondani, hogy igazságot hazudott. Igazságot mondott, de ahogyan ő mondotta, az hazugság volt. Igazságot hazudott, mert a szempontja az volt, hogy hasznot húzni a dolgokból, mindenből. A rómaiak megszállásából is húzta az ő hasznát. Nem véletlen volt ő főpap a rómaiaknak az engedélyével és jelölésével. Hasznot húzott mindenből, a főpapságából. Most éppen Jézusból akart hasznot húzni, és menjen a halálba, csak hogy békesség, nyugalom legyen az országban. Tehát Jézus életéből, halálából hasznot akart húzni, és ez a lelkület szólal meg abban, hogy egy ember halljon meg, és a nép maradjon. És az én hatalmam természetesen maradjon. De hát testvérek, szélesítsük ki a problémát. Rossz dolog az, hogy valaki Jézus halálából hasznot akar húzni. Hát mi nem akarunk hasznot húzni. Húzunk is hasznot bőségesen Jézus halálából. De hát hol van itt akkor a hiba? Nos, testvéreim, igen, vallom én is, hogy Jézus halálából világméretű haszon származott. De hát hogyan is vesszük ezt a hasznot? Miféle hasznot veszünk? És itt mondom Kajafásnak a egyedi esetén, tisztátalan gonosz beszédén túl szélesítsük ki az egész kört a kereszténységre. Mi keresztjének vagyunk, annak valljuk magunkat, hiszünk Jézus Krisztusban, és örömmel veszünk hasznot a Jézus golgotai váltság halálából. Idáig rendben van a dolog, de azért, ha közelebbről is akarjuk tisztázni, hogy miféle hasznot, és mi módon veszünk hasznot Jézustól, akkor már egy óriási vagy-vagy lesz, elágaznak az utak, és megtörténik, hogy valaki keresztjén, és vallja Jézus halálát annak érdemét, és mégis nem keresztjén, mert a másik oldalon van az igazi vagy. Na testvéreim, még egyszer a Kajafásra emlékezzünk. Mi is volt az ő szempontja? Halljon meg Jézus, hogy én hatalmon maradjak. Ne haragudjatok, de keresztjénre fordítom ezt a lelkületet. Halljon meg Jézus, hogy én üdvözüljek. Milyen jó, hogy Jézus meghalt, mert most már én üdvösségben vagyok. Még kiélezem a dolgot. Milyen jó, hogy Jézus meghalt, mert minden maradhat a régiben. Kajafás maradhat főpap. Én maradhatok a régiben. Élhetem az életemet úgy, mint ezelőtt. Milyen jó, hogy Jézus meghalt. Hasznot veszek belőle. Miféle hasznot? Marad minden a régiben. Csinálhatok minden tovább úgy, mint ami se történt volna. Úgy szoktam ezt mondani, hogy páholyban ülök, és szemlélem az üdv drámát, Jézus meghalt, milyen jó, én ülhetek továbbra a páholyba. Maradhatok az, aki voltam. Még most is iszonyattal tölt el, ha emlékezem rá, nem tudom életemből kiradírozni ezt az emléket, egy evangelizáción, egy jó akaratú és nagyon ismerős evangelista által mondott evangelizáción hallottam a következőt. Saját fülemmel hallottam. Az idő rövidre van szabva, térj meg, mert elkárhozol. Térj meg és higgy a Jézus Krisztusban, mert akkor üdvözülsz. Térj meg, higgy a Krisztusban, és ha megtértél és hiszel Jézus Krisztusban, oly bizonyos az üdvösséget, hogy utána akár mi történik, akár mi csinálsz, üdvözülni fogsz, mert megtértél, hiszel a Jézusban. És mondom, itt jön az iszonyat, ezt kimondotta így, kimondotta az evangélista, hogy ha az apádat megölöd, akkor is üdvözülni fogsz, mert megtértél, és hiszel a Jézus Krisztusban. Ha nem iszonyat, ezt esek, én most is mondom, futkos a hideg a hátam, hogy visszaemlékszem, pedig itt mondom igazán Isten színért, hogy saját fülemmel hallottam ezt az evangelizációt. Ez a páholy teológia. Megtértem, hiszek, Jézus Krisztus meghalt, jaj de jó, hogy meghalt, egy a népért, egy mindenekért, most már biztos az én üdvösségem, mert én hiszek ebben a Jézus Krisztusban. Hit által üdvözülünk, nem cselekedetek által. Testvérek, egy új dogmatikát kellene írni az egész kereszténység számára, a világ kereszténység, a református egyház számára is. Talán katolikus többiek is majd ráeszmélnek, hogy nekik is, mindnyájunknak egy új dogmatikát kellene írni. Nem az én dolgom, persze, én csak megsejtettem azt, hogy kell ez. Majd valakik eljönnek és megírják. Én csak tudom azt, hogy a régi nem érvényes. Így, pláne a gyakorlatban, mert persze az írások szépek, reformátorok nagyon szépeket írtak. De ahogyan gyakorlatban lett a keresztény élet vitel, ott nagyon nagy reformáció kellene, és bizony arra nézve egy új dogmatika kellene. És most csak ennek az új dogmatikának mégis elmondom a két alapvető mondatát. Az egyik a nem, a másik az igen. Tehát nem úgy van a dolog, nem olyan egyszerű a dolog, hogy meghalt Jézus, hiszek Jézusban, biztos az üdvösségem, engem onnan senki ki nem ragadhat. Ez az eddigi dogmatika, meghalt, hiszek, biztos az üdvösségem. Ehelyett az új dogmatika majd valahogy úgy fog szólni, meghalt Jézus Krisztus, és az ő halálából én erőt veszek arra, hogy én is meghaljak a többiekért. Ez a nem páholyi szemlélet. Meghalt Jézus, a halálából erőt veszek arra, hogy történjék bennem a Krisztus élete, halála és föltámadása. Ez a történés lesz az új dogmatikának a vezérszava, hogy bennem nem a hit virágzik, hanem bennem történik a Krisztus élete, folytatódik a Krisztus élete. Mivel egy meghalt mindenekért, veszem azt az erőt, hogy én az egy valaki, aki senki, odaadom az életemet másokért. Ez az új dogmatikának meggyőződésem szerint az alaptétele, nem hit által, pláne elhívés által, elhiszem az egyház dogmatikát, meg ezek, nem ezáltal a hit által lesz az üdvösség, hanem a történés által. Hogy onnan kezdve, hogy fölnéztem Jézusra, megragadta a szívemet, megszerettem, megigézett igével, megigézett ez a Jézus. Onnan kezdve történik bennem a Jézus élete. Ez a történés, ez az üdvösség. Ahogy Jézusnak az élete folytatódik bennem. És itt rájövünk arra, hogy amit Jézus csinált, az egy egyetemes principium, ha szabad így mondani. Hát azért ez a gonosz főpap, aki valószínűleg sose hallgatott egy szót se Jézus Krisztustól a kihallgatás előtt. Ez a gonosz főpap is tudta azt, hogy ebben a világban van ilyen elv. Erre a fogaskerék rendszerre épül a világ, hogy egy meghal sokakért, egy odaadja az életét sokakért. És éppen ebben a mi századunkban, testvérek, megrendítően éljük át a negatív és a pozitív megvalósulását ennek a világ elvnek. Madács Imrét már foglalkoztatta, ez emlékeztek rá, hogy egy mindenkiért, vagy mindenki egyért, ember tragédiája. Már foglalkoztatta őt is ez a probléma, hogy hogy van ez, hogy egy mindenkiért, vagy mindenki csak egyért. És mondom, ebben a mi századunkban olyan hátborzongatóan éltük át, hogy hányan mondták azt, hogy én az eszméért, az emberiségért, a világ forradalomért, és 40 millió ember halt meg ártatlanul. Vagy én a német népért, a népért, én a népért élek, és 50 millió ember pusztult el a II. Világháborúba. És itt Magyarországon is volt az, én a nép javát akarom. És jaj, mi történt itt 40 év alatt, a népért, egy a népért. Iszonyatos dolgok történtek így, hogy egy a népért. Na de legyen áldott Isten, a fordítottja is megtörtént. Azért volt ebben a világban Martin Luther King, aki azt mondta, hogy én a népért, egy a népért, és tudom, hogy belehalok, és csinálom. Volt ilyen, hogy egy a népért, és Gandhi, és még jó sokan, hála Istennek, neves és névtelen emberek. De itt van ez a principium, ez a világ elf, hogy igenis az Úristen úgy rendezte be ezt a világot, hogy egy a többiekért, és Keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban fölismerem ennek a világ principiumnak, ennek a világ elvnek a legcsodálatosabb megvalósulását. És úgy nézek rá, hogy tőle segítséget kapok rá, hogy én is beszálljak a menetbe, és én is csináljam. Itt van a kereszténységnek a valóságos módozata, meggyőződésem szerint, testvéreim. És ezt le lehet bontani egészen egyszerű formákra, az édesanyja a családért, a gyermekeiért, legalábbis régebben így volt, hogy odaadta a szépségét, a fiatalságát, az erejét a gyermekeiért, és akkor az még a világprincipiumnak a megvalósulása volt. Most valami más bontakozik ki, de amikor egy édesanyja odaadja az életét a gyermekeiért, akkor a Jézus Krisztus nyomdokában jár. Amikor egy mérnök beszáll egy gyárnak a manipulációiba, hazugságaiba és harcaiba, és azt mondja, hogy én itt akarok valamit tenni, hogy tisztuljon. Nem egyszer a termelés és kevesebb a selejt, az is. De hogy itt emberek legyenek az emberek, és munkatársak, és barátok. Egy mérnök, egy gyárért. Van ilyen. Egy tanár az osztályáért. Az orvos. Nem egyszer, hogy a betegek egyenként meg gyógyuljanak, hanem, hogy a légkör emberünk legyen abban a kórházban. És még lehetne sokan folytatni a példát, és ide szálljunk be mi is csöndesen alázatosan egy hívő ember a környezetéért, egy sokakért. Sőt, ahogy végiggondoltam ezt a menetet, még ez is utolsó gondolatnak megképzett bennem, hogy egy halott az élőkért. Mostanában megrendítő temetési szolgálataim voltak, és láttam és látok ilyen esetet, hogy meghal valaki karambolva, érthető, érthetetlen okokból, fiatal gyermekember, és így tovább. Szóval sok ilyen példa rajzik most előttem, és látom, hogy egy halálnak, egy ember, egy gyerek, egy 15 éves gyerek halálának micsoda gyümölcsei származnak egy a családért. Ilyen egész fantasztikus módon, hogy egy a többiekért, azért, hogy a többiek. Amikor ezen elmélkedtem, visszaidéztem magamban egy filmet, amit láttam, nem is Magyarországon, de mint hallom, itt Magyarországon is vetítették időközben ezt a filmet. Isaac Stern, az egyik világhírű hegedűművész. Láttam azt, hogy az Isaac Stern kínai gyerekeket tanít hegedülni. Hát valami megrendítő dolog volt. Először eljátszotta ő, hogy ezt így kell, aztán odaadta hegedűt a kis nebulóknak, vagy a mestereknek, és azok játszottak, és akkor mondta, hogy igen, igen, na ez az, csak tovább, még gyakorolni. És úgy eszembe jutott az, hogy milyen más az, amikor Isaac Stern játssza el a Beethoven valakinek a hegedű versenyét. És milyen más az, amikor egy nebuló csinálja. De Isaac Sternben az volt a nagy, azt mondta, jól van, csak tovább, így, tovább, csak csináld, mert ez majd még lesz jobb is. Hát testvéreim, ez a kereszténység, hogy Jézus Krisztus megmutatta, hogy hogyan kell. Mi az, hogy egy a népért, akkor is ez a nyomorúságos kajafás mondta ki ezt a nagy igazságot, akkor is érvényes, és így történt. És Jézus bemutatta azt, hogy ezt hogyan kell csinálni. És aztán, ha mi elkezdjük, akkor nagyon kedvesen bátorít minket Jézus, hogy jó van, most még nem tökéletes, de azért így kell ezt csinálni. Majd fog ez jobban is menni. Nem baj, ha most még nem megy, csak állj be a vonalba, vedd a hegedűt a kezedbe, és kezdjed el. És hát ezt a predikációt is ezzel fejezem be, testvérem, kezdjed el. Nézd Jézus Krisztusra, hogy ő hogyan halt meg egy a népért, az egész népért. És kezdjed el, egész konkrét módon, ha szabad ilyet kérni, most magadban nevezd meg egy nevet, hogy érte. Én ő érette. Én ő érette. Lehet egy, lehet kettő, lehet száz, amennyit az Úristen rád bízott. De mindenesetre menj úgy el erről az Isten tiszteletről, hogy igen, ez egy isteni principium. Ezt nem Jézus találta ki, nem egyedül csinálta. A legtökéletesebben csinálta. De azért csinálta, hogy sokan utána csinálják, és elsősorban akik az ő nevéről neveztetnek, azok csinálják. Te csináljad, tesse, meg én csináljam. És most jelenjen meg a lelkedben egy név, valaki, hogy én ő érette. De nem csak ő érette, másokért is. Sokakért, az egész világért. Áldjon meg Isten, hogy megértsük, hogy ez a kereszténység, ahogy a keresztelőben mondtam, isteni erő, erre isteni erő. Mondtam azt, hogy a szeretet, erre a szeretet, hogy nem ő én érettem, hanem én ő érette, amiként Jézus volt, cselekedett, én érettem. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.